munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Igazságügyi Minisztérium azt a törvénymódosító tervezetet, amely egyebek mellett megváltoztatná a vagyonelkobzás szabályait. Bevezetnék az ismeretlen eredetű vagyon elkobzásának intézményét. Ez a gyakorlatban azt jelenteni, hogy 5 évig visszamenőleg azt a vagyont is el lehet majd kobozni a bűnözőtől, amit nem ő szerzett, vagy tőlük a rokonaik, még akkor is, ha a vagyon bűnös eredete nem bizonyítható, csak vélelmezhető. Az Inforádiónak nyilatkozó büntetőjogász szerint ez egy nagyon nehezen alkalmazható rendelkezés lenne. Herceg Zsolt kérdezte Borbély Zoltán ügyvédet.
Az új módosítás szerint az ellenkező bizonyításáig vagyonelkobzás alá eső vagyonnak kell tekinteni, és vagyonelkobzást kell elrendelni arra a bűnszervezetben résztvevő személy elleni büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyonra is, amelyet más személy a bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, és a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele az igazolható jövedelmi viszonyaihoz, személyi körülményeihez képest különösen aránytalan. Hát nagyon nehezen alkalmazható ez a jogszabályhely, hiszen ez a különösen aránytalan nagyon nehezen értelmezhető, mert ilyenkor a bűnszervezetben résztvevőnek kell bizonyítania azt, hogy a vagyon nem bűnös eredetű. Meg kell nézni nyilván a hozzátartozókat, esetleg a kapcsolatrendszert, de elképzelhető az is, hogy valakinek az életvitele éppen hogy predesztinálja arra, hogy ilyen vagyonhoz jusson. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a bűnszervezetben résztvevőtől szerzi ezt a vagyont, hanem az is lehet, hogy máshonnan szerzi ezt a vagyont. Nagyon fontos, hogy itt vélelmezni kell, tehát ez egy törvényi vélelem, az ellenkező bizonyításáig vagyonelkobzás alá eső vagyonnak kell tekinteni ezt a vagyont.
A törvényi vélelem az azt jelenti, hogy konkrétan nem kell bizonyítani, hogy honnan származik ez a vagyon, ránéznek az illető életére, és azt mondják, hogy nem lehet törvényesen ekkora vagyon, a biztos bűncselekményből származott? Ez a gyakorlatban majd így fog kinézni?
Nagyon fontos, hogy itt megfordul a bizonyítási teher. Tehát ez egy törvényi vélelem, és ezzel szemben kell bizonyítani. Tehát azt kell bizonyítani, hogy nem különösen aránytalan ez a vagyon. Nyilván itt arról van szó, hogy mondjuk egy átlag jövedelemmel élő ember egyszer csak kap egy nagy értékű luxusautót, vagy egyszer csak kap egy olyan vagyontömeget, amely az eddigi életvitele nem predesztinálta erre.
Saját praxisából tud egyébként akár a jelenlegi szabályok mentén bonyolított hasonló ügyet?
Hogyha valakit bűnszervezett ben ítélnek el, mondjuk kábítószerkereskedelem miatt, elképzelhető az is, hogy egyéb hozzátartozóival kapcsolatban is megindul a büntetőeljárás pénzmosás miatt. Ilyenre volt példa, és van is példa az én gyakorlatomban is.
Borbély Zoltán ügyvédet, büntetőjogást hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
További lépéseket szorgalmaznak az állatvédő szervezetek a felelős állattartás és állatvédelem érdekében. Sürgetik egyebek mellett egy állatrendőrség létrehozását, bevezetnék az állattartási jogosítványt, civil kézbe adnák az úgynevezett sintértelepeket, és szigorítanák az állatkínzás elleni törvényeket is. Tatár Tímea kérdezte Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjét.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület több évtizedes tapasztalat az, hogy nagyon sokan kizsákmányolóan tartják a házi kedvenceket, illetve a gazdasági haszonállatokat is. Ugye ez az alapvető tényállás, hogy a házi állatok önálló életre képtelenek, a sorsuk az embertől függ mindenféleképpen. Így az állatok világnapján lehetőségünk adódik arra, hogy kiemeljük azokat a fő problémákat, amik az állattartással kapcsolatosak, ami egyébként belenyúlik akár a tudatos vásárlásba, a divatba, a táplálkozásba, és sok-sok dologban. Nagyon sokan ajándékként veszik a házi kedvenceket, nem az állat egész életére választják ki az állatot, hanem szülinapra, karácsonyra, húsvétra. Az ünnepi csillogás után a szürke hétköznapokban rendszerint unott tehellé válik az állat. Hogyha felelős állattartó valaki, akkor megfelelő anyagi fedezet, megfelelő tartási hely, illetve szabadidő birtokában kezd az állatok tartásához, illetve az állat egész életére időzíti az állattartást, ami egy cica kutya esetében akár 15-20 év is lehet.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület az idei üzenetei között kitér többek között a gazdasági állat tartására, de szólnak az állatkertek, vadas parkok, sőt még a cirkuszi állatok helyzetéről is.
Nagyon fontos, hogy a gazdasági haszonállatok tartása, ugye gondoljunk bele az akciós húsokra, vagy az akciós késztermékekre, sokszor kényszer táplálva, vagy stresszes körülmények köztől valósul meg. Mindenkit arra buzdítunk, hogy a vásárlási szokásaival próbálja meg egy kicsikét az állatok védelmét is irányítani. Nem biztos, hogy az akciós termékek, vagy éppen a kényszer táplált, gyorsan létrehozott hús készítmények az ember számára egészségesek, és hát a vásárlás vásárló egyébként tudatosan tudja irányítani a boltok kínálata kereseten keresztül az, hogy az állatok tartása hogyan és miként valósuljon meg. Gondoljunk itt húsokra, szalámikra, tojásra, meg egy csomó olyan dologra, amiben a létrehozás stresszt, fájdalmat, kényszertáplálást, vagy éppen egyéb más dolgot valósít meg, ami nyilván nem jó se a végterméket fogyasztók az emberek számára, se pedig a tartott állatok számára. Az állatkertek, vadasparkok is egy nagyon fontos kérdés. Nagyon sok ilyen intézmény fajvédelmi program keretén belül valósul meg. Legyenek megfelelő méretű karámok, kifutók, és hát legyen az állatkert az állatok számára is egy vidám, örömteli dolog, ne csak a látogatók számára. Tehát ugyanez a cirkusz, nagyon sok modern cirkusz van, ahol állatok nélkül az emberek által előadott dolgokban gyönyörködnek a vendégek, és hát nagyon sokszor egyébként az idomítás, vagy épp az állatoknak a tartása, a folyamatos vándorlás az állatok számára egyébként egy szenvedés és stresszes körülményeket okoz. Itt is a tudatos vásárló, ne menjen az ember olyan cirkuszba, ahol akár szenvedő állatokat látunk.
A magyarok egyébként, hogyha mondjuk a nyugat-európai, észak-európai hozzáállással összevetjük, akkor milyen állattartóknak számítanak?
Nyugaton egy minőségi, felelősségteljesebb állattartás van. Magyarországon sokkal több kutyát, macskát szaporítanak az emberek, mint amilyen felelős állattartó lenne. Ezért van az, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok gazdátlan vagy éppen rosszul tartott állat van. Magyarországon is egyébként igény lenne arra, hogy egy kötelező hivatalítási folyamatot hozzanak létre a házi kedvencekkel kapcsolatban. Illetve nagyon fontos lenne, hogy az állattartást megelőzően egy olyan állattartási ismeretet tanuljon meg a majdani állattartó, ami a felelősségteljesebb állattartást tudja eredményezni. Egyébként Magyarországon is nagyon fontos lenne egy olyan állatrendőrség, ami a rendőrség berkeiben működne akár, és fölismerni a nem megfelelő állattartókat, és megfelelő módon gyorsan tudná szankcionálni az elkövetőket. Nagyon fontos lenne egyébként a önkormányzatoknál a kötelezően két évente szükséges ebbőszeírásokat például megvalósítani, hogy egyáltalán lássa a közigazgatás az, hogy hány állat van az országban, kik azok az állattartók, amik egyébként nem viszik el orvoshoz az állatokat, nem megfelelő az oltás, nem megfelelő a féregtelenítés akár. Nagyon sok állatban kötelező mikrocsip sincs benne, és hát nagyon fontos tudni, hogy akár ezek a külső-belső paraziták, bolha, kullancs, pélférgek, egyéb más dolog, ez az emberekre is veszélyt jelentett. Tehát egy megfelelő környezettudatosabb állattartással egy megfelelő modernebb emberek számára is biztonságosabb környezetet tudunk létrehozni.
Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Szépkártyás csalókat leplezett le a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A bűnözők szépkártyán lévő pénzt váltottak át készpénzre, jutalékért cserébe. Részletek Sipos Ildikótól.
A NAV ellenőrei a közelmúltban buktattak le egy olyan csoportot, amely szépkártyás elfogadóhelyek mögé bújva illegális pénzváltást folytatott, mondta a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője. Linzmeier Szilviát hallják.
A NAV Heves vármegyei revizorai fedezték föl azt, hogy a Facebookon van egy olyan zárt csoport, akik átváltják a szépkártyán lévő összeget készpénzre. Ezért, az már a csoportból is kiderült, hogy nagyjából 20%-os jutalékot kértek el. A revizorok regisztráltak a csoportba, és felvették a kapcsolatot a hirdetővel. A hirdetőről kiderült, hogy az a profil, amit ő a Facebookra föltett, az egy kamu profil. Azt is kiderítették a revizorok, hogy a csoport az több mint 6000 tagból állt, és a kapcsolatfelvételt követően találkoztak, kiderült az is, hogy a szépkártyát egy szálláshelynél váltják be 20%-os jutalékért cserébe.
Linzmeier Szilvia azt is elmondta, hogy a vállalkozás ezzel a jogsértéssel mekkora szépkártyás összeget váltott át készpénzre.
A vállalkozás az online számlarendszert használta, a jutalékról számlát állított ki, így a revizorok pontosan meg tudják mondani, hogy a vizsgált időszakban több mint 200 millió forintos szépkártyás összeget váltottak át készpénzre.
A NAV kommunikációs vezetője elmondta, a csoportot többen működtették, a pénzváltásból származó bevételen pedig osztoztak. Az online számlaadatok alapján az adózók közel 2000 olyan számlát állítottak ki, amelyeken a feltüntetett szolgáltatások valójában nem valósultak meg. Ezzel összesen közel 44 millió forint jutalékot realizáltak. Linzmeier Szilvia azt is közölte, az adóhivatali eljárás jelenleg is folyamatban van az illegális pénzváltók mulasztási bírsággal és adóbírsággal számolhatnak.
Egyre több országban tiltják meg a fiatalok számára a közösségi oldalak használatát, vagy terveznek hasonló intézkedést. Most egy új kutatás igazolta, hogy a TikTok előszeretetten ajánl pornográf tartalmakat gyerekeknek. Herceg Zsolt összefoglalója.
A TikTok kereső algoritmusa néhány kattintás után pornográf tartalmakhoz vezeti el a 13 éves felhasználókat, derült ki a Global Witness elnevezésű nemzetközi civil szervezet friss vizsgálatából. A jelentés szerint ez még akkor is megtörténik, ha a fiatalok korlátozott üzemmódban használják az alkalmazást és soha nem kerestek rá szexuális tartalomra. A kutatók 7 új TikTok fiókot hoztak létre, mindegyiket 13 évesként regisztrálva, teljesen új telefonokon és előzmények nélkül. Az algoritmus már az első keresések során szexuális tartalmú javaslatokat kínált fel. Néhány lépés után már kemény pornográf videók jelentek meg, sőt a szervezet szerint egyes tartalmaknál akár gyermekek szexuális kizsákmányolására utaló elemek is jelen lehettek. Hal Melinda klinikai szakpszichológust, a Matthias Corvinus Kollégium Tanuláskutató Intézetének kutatásvezetőjét hallják.
Onnantól kezdve, hogy valaki kap egy okos eszközt, néhány napon vagy akár néhány héten belül megérkezik az első pornográf tartalom, megérkezik az első akár erőszakos tartalom. Persze azért lehet ezeket a szülői felügyeleti funkciókat és applikációkat jól használni, de hogy azért nagyon kevés szülő az, aki ennyire tudatos ezeknek az applikációknak a használatában, amelyet a gyerek nem tud kijátszani, úgyhogy azért ez sem feltétlenül életbiztosítás.
A TikTok valóban az egyik legveszélyesebb platform a gyerekek számára, mondta korábban Tari Anna Mária pszichoanalitikus az Inforádió Aréna című műsorában.
A TikTok az egyik legveszélyesebbnek tartott közösségi média felület a challenge-ek és a személyre szabott tanuló algoritmusok miatt. Így azt mondhatnám, hogy 10 és 12 éves kor között minél kevesebb közösségi média és lehetőleg nem túl sok játék. Mit értek ez alatt? Maximum 3-4 óra.
A politikai döntéshozók egyre több államban fogadják el, hogy a közösségi oldalak nagyon károsak a fiatalok számára. Görögországban október végétől a 16 évnél fiatalabbak nem használhatják ezeket a platformokat. Korábban Ausztráliában hoztak hasonló döntést, most pedig Dánia készül arra, hogy a 15 év alattiak számára megtiltja a közösségi média használatát.
Egyre több az online bűncselekmény, ma már a gyerekeket zaklatók is az interneten vadásznak áldozataikra, ráadásul a közösségi média után megjelent a mesterséges intelligencia is, ezért a kiberbiztonság minden korábbinál nagyobb kihívást jelent. Legutóbb Görögországban hoztak olyan döntést, hogy a fiatalok számára megtiltják a social media használatát, de Magyarországon is készül egy digitális gyermekvédelmi törvény. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértő szerint nem a tiltás a megoldás, hanem a felvilágosítás, a megelőzés és az együttműködés. Herceg Zsolt kérdezte Csermák Szabolcs etikus hackert.
Problémát jelent a mai világban az, hogy ez a gyorsulás ez exponenciális. Ugyanakkor azért azt el lehet mondani, hogy azok a védelmi metodológiák, amiket sikerül bevezetni, azok időt állóak tudnak lenni, legalábbis abban az esetben, hogy ez egy technikai védelem, akkor az jól tud működni. Ugyanakkor meg azt látjuk, hogy a modern világunkban egyre inkább az ember lesz az a sérülékeny pont egy rendszeren belül, akit könnyű rászedni valamire, mert hogy emberek vagyunk, és szeretünk megbízni másokban, meg szeretünk segíteni másoknak, meg ránk is lehet ijeszteni. És ez az AI-jal, a mesterséges intelligenciával fokozódni fog, hiszen nagyon egyszerűen lehet most már csinálni olyan mesterséges intelligencia által vezérelt robotokat, chatpartnereket, e-mail író eszközöket, amik ezeket az emberi tulajdonságokat kihasználva célirányosan akármilyen nyelven, kifogástalan nyelvtannal tudnak megírni egy üzenetet vagy egy e-mailt annak érdekében, hogy az áldozatot rávegyék. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon arra kellene rámennünk, hogy azt a tudatosságot felébresszük az emberekben, ami szükséges ahhoz, hogy tényleg éppésszel gondolkozva ki tudják szűrni a gyanús tevékenységeket, vagy akár egy visszakérdéssel ki tudják ugrasztani a nyugat a bokorból.
Ezt természetesen elvárjuk a szülőktől, vagy például a pedagógusoktól. Ön, mint etikus hacker, kiberbiztonsági szakértő, nyilvánvalóan professzionálisan ért ehhez a világhoz. De nem túlzó az elvárásunk a szülők és a pedagógusok felé, hogy ők tökéletesen ismerjék és használják ezt a világot, és ennek veszélyeitől védjék meg a gyerekeinket úgy, hogy a szülők és a pedagógusok nagy része akkor volt gyerek, akkor volt fiatal, akkor tanult, amikor nemhogy még az internet, de a mobiltelefon sem létezett.
Őszintén szóval én nem tolnám ezt a dolgot rá a pedagógusokra. Én azt gondolom, hogy egy pedagógus, aki matematika, fizika szakos, vagy énekzene, vagy testnevelés, vagy akármi, neki nem kell ilyen szinten értenie az informatikához, az internethez és a technológiához, hogy ezt át tudja úgy adni, ahogy ezt a gyermek esetleg be tudná fogadni. A szülői részről ugyanúgy azon a probléma, hogy nem ebbe szocializálódtunk, ez nem a mi őserdőnk, ahogy szoktam mondani, viszont a fiatalok azok már ebbe kerülnek bele, tehát én abban bízom, hogy esetleg az ő fejükben ki tud alakulni már egy nagyobb tudatosság, hiszen ők ebbe az érába nőnek bele. Egyébként, hogy mi lenne a jó megoldás, van a Safer Internetnek arra lehetősége, hogy kimenjen iskolákba, és ott tartson ilyen informatikai, kiberbiztonsági felvilágosítást a gyerekek számára, ami egy jó megoldás lehet egyébként, hiszen ahogy mondtam, hogy a tanároktól ez nem elvárható, a szülők igazából nem tudják, illetve hát a gyermek is van olyan életkor, amikor legkevésbé a szülőre fog hallgatni, viszont hogyha iskolai szervezésben lehet csinálni egy-egy olyan órát, vagy két órát, amikor egy szakértő ki tud menni, aki úgymond egy külső személyként ott van, tehát nincs a gyerkőcökben benne az, hogy nap benne úgysem bízom meg, vagy úgysem hiszem el, amit ő mond, akkor ott szerintem lehet jobban eredményeket elérni, de nagyon-nagyon fontos az, hogy tényleg az elmúlt két évben látjuk, hogy annak az embernek, aki kimegy akár egy osztályhoz, hogy tartson egy előadást, vagy beszélgessen ezekről a dolgokról, annak az embernek nagyon napra késznek kell lenni a tudásának, mert olyan szinten változik minden.
Mi a vélemény a különböző tiltásokról? Például Ausztráliában vezettek be drákói szigort, betiltottak a fiatalok számára sok platformot, most legutóbb pedig Görögországban született egy olyan döntés, hogy október végétől a 16 évesnél fiatalabbak egyáltalán nem használhatnak semmilyen közösségi médiát, és ezt nem valamiféle könnyen kikerülhető önbevallásos életkor határhoz kötötték, hanem egy alkalmazással egész egyszerűen letiltják az okos eszközökön ezeket a platformokat.
Én úgy gondolom, hogy minden ilyen korlátozás kijátszható. Nagyon sokat láttam saját környezetben is olyat, hogy amikor a gyerek megkapja az első telefonját, akkor már úgy állítja be a szülő, mintha gyerek idősebb lenne, hogy ne akadályozza bizonyos dolgokban meg. És innentől kezdve viszont ez elég kontraproduktív tud lenni, hiszen Magyarországon is láttunk olyan eseteket sajnos, amikor szexuális ragadozók, akik kiskorú áldozatokat szedtek, ők utána azzal védekeztek a bíróságon, hogy hát ők azt gondolták, hogy az áldozat már elmúlt 13 éves, hiszen a Facebook szabályzata szerint például csak 13 éves kor felett lehet regisztrálni, és a jogban pedig pont van egy ilyen vízválasztó, mondjuk ilyen 12 éves kor körül, ahol a büntetési tételeknek a mértéke drasztikusan tud változni. Tehát én azért félek attól, hogyha jön egy ilyen szabályozás, és ezt van, aki kijátsza, akkor ő még nagyobb veszélybe fogja sodorni ezzel magát, vagy akár a gyerekét.
Mennyire fontos az, hogy a fürdővízzel együtt ne öntsük ki a gyereket, tehát ne katasztrofizáljuk saját magunk számára, és a gyerek számára sem azt, ami az interneten van, legyen az bármi, mert ugyanakkor az informatikai lehetőségek nagyon hasznosak is tudnak lenni.
Abszolút. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az internet is olyan egyébként, mint a kés, hogyha akarok, akkor vajas kenyeret készítek vele, hogyha akarok, akkor meg embert ölök, tehát jó és rosszra is lehet használni. Amikor keresünk megjelent, vagy a Google megjelent, már akkor látszott az, hogy van, aki olyan dolgokra használja a keresőt, hogy tanuláshoz keresse magának anyagokat, vagy szakmai fejlődéshez keresse anyagokat, a másik fel a társadalomnak meg buta macskás videókat próbált keresni. Nyilvánvaló azért az, hogy milyen különbség lesz egy-két éven belül, mondjuk ezeknek az embereknek a tudati szintje között. Tehát lesznek olyan emberek most is, akik a mesterséges intelligenciát úgy tudják használni, hogy azzal a saját malmukra hajtsák a vizet, tanulásra, hatékonyságnövelésre, és minden olyanra, amire jó, és megint csak vannak olyan emberek, akik pedig chat partnert, vagy barátot, vagy akár egy pszichológust látnak a chat robotokban, a mesterséges intelligenciában, ami viszont megint csak egy rossz irányba viszel, tehát ez a társadalmi olló, ez én azt tartom, hogy még jobban fog nyílni.
Csermák Szabolcs, kiberbiztonsági szakértőt, etikus hackert hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az orosz diplomaták mozgásának korlátozására készülhet az Európai Unió készülő legújabb szankciós csomagja részeként, értesült a Euronews. Az elképzelés jogi hátteréről Kalapos Mihály kérdezte Tóth Norbert nemzetközi jogászt.
Ugye valójában arra, hogy az egyes tagállamokban akkreditált képviseletvezetők, illetve beosztott diplomaták, vagy a diplomáciai képviselet személyzetének más tagjai mozgását olyan értelemben akarja korlátozni, hogy amikor ezek az emberek az állomáshelyükre utaznak Oroszországból, vagy a lakóhelyükre utaznak, vagy a lakóhelyükről vissza az állomáshelyre, akkor ezeket a tranzit jogokat akarja korlátozni. Ugye jelenleg a nemzetközi jog szabályai alapján a külföldi diplomatának teljes körű mozgásszabadsága van a fogadó ország területén, néhány kivétellel, és mozgásszabadsága van a hazautazás és a odautazás, illetően is a harmadik államok területén. Ezeket tranzit jogoknak, áthaladási jogoknak nevezik, viszont amit az Európai Unió tud tenni ebben az ügyben, az az, hogy lényegében javasolja a tagállamainak, hogy amennyiben ilyen harmadik államnak minősülnek. Tehát most mondok egy példát, tehát hogyha egy orosz diplomata Hollandiában dolgozik, Hollandiában van akreditálva, akkor elvileg a nemzetközi jog alapján joga van ahhoz, hogy amikor haza utazik, és mondjuk nem repülővel utazik, akkor Németország és más országok területén keresztül utazzon, és ott tartózkodjon addig, amíg a hazautazáshoz ez szükséges. És visszafelé ugyanez érvényes. Viszont az tény, hogy az 1961. Bécsi Egyezmény vonatkozó szabályai lehetővé teszik elvileg ilyen tranzitvízumok előírását, és szerintem ezt akarja az Európai Unió elérni, hogy ilyen esetekben a tagállamok vagy tranzitvízumot kérjenek az orosz diplomatáktól, vagy pedig ilyen bejelentkezési kötelezettséghez kössék az áthaladást, átutazást Oroszországból, illetve Oroszországból vissza. És az Európai Unió nyilván attól tart, hogy orosz diplomaták fedésben dolgozhatnak más tagállamokban, tehát mondjuk visszatérve a példához, egy Hollandiában működő orosz diplomata akár más uniós tagállamok területén fedésben dolgozhat. És ugye ezt nehéz ellenőrizni, mert a Schengeni övezetben nincsenek belső határok és belső határellenőrzések.
Igen, hát ez lenne a kérdés, hogy mennyire valósítható meg ez a gyakorlatban, illetve milyen orosz ellenintézkedéseket válthat ki?
Ugye elvileg a főszabály az, amit mondtam, tehát hogy nem lehet korlátozni az áthaladást, viszont ilyen tranzitvízumot elvileg erről lehet írni. Ez kétoldalú szerződésben lehet előírni amúgy, tehát mondjuk visszatérve megint a példához, Hollandia esetében a Hollandia és Oroszország között meglévő kétoldalú szerződés a diplomata vízumokról, tehát abban kellene ezt módosítani. Erősen kétséges, hogy Oroszország egy ilyen módosításhoz hozzájárulna, de amennyiben mégis ezt a bejelentkezési vagy regisztrációs kötelezettséget az Európai Unió keresztül tudja vinni, akkor valószínűleg az érintett országok Oroszországban működő diplomatái hasonló korlátozásokra számíthatnak Oroszországon belül, tehát hogy mondjuk az egyik tagállamból vagy kormányzóságból engedély esetén mehetnek át Oroszországon belül a másikba. Tehát valószínűleg ugye a diplomáciában a kölcsönösség elve a egyik legfontosabb szabály, tehát a reciprocitás, tehát az a egy lépés, amit egy állam meglép, jön olyan lépés szokta követni a diplomáciában a másik részről.
Mekkora esélyt lát arra, hogy ezt bevezetik?
Hát a cikkolvasás alapján én látok azért erre esélyt, szerintem az Európai Unió külügyi szolgálata, tehát az Európai Unió külügyi vezetése és a tagállamok egy jelentős részéről valószínűleg megvan ez a támogatottság. Mondjuk a közös kül- és biztonságpolitika területén azért az egyhangú döntéshozatal a főszabály, de ugye amennyiben ez nem megy át egyhangúsággal, akkor azt el tudom képzelni, hogy önként bizonyos tagállamok ezt meg fogják valósítani egyoldalúan, amennyiben ezt meg lehet.
Tóth Norbert nemzetközi jogászt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Június 28-án hatályba lépett Magyarországon a digitális akadálymentesítésről szóló szabályozás, amellyel kapcsolatban még mindig sok a félreértés. A jogszabály nem minden honlapra, nem mindenkire és nem minden szolgáltatásra vonatkozik, mondta Szabó Gergely Gábor ügyvéd, akivel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Mit is jelent a digitális akadálymentesítést, mert talán nem digitális formában ezzel már többször vagy többet találkozhattunk.
A digitális akadálymentesítés az azt jelenti, hogy bármely fogyatékkal élő személy a digitális világban digitális termékek, illetve szolgáltatások igénybevétele során úgy járhasson el, hogy semmilyen hátrány ne érje, és a fogyatékosságának megfelelő lehetőségek legyenek biztosítva a számára. Értem ez alatt, hogy például egy légitársaság honlapján keresztül vehessen repülőjegyet viszonylag könnyen és egyértelmű lépéseket követően, vagy mondjuk egy banknál online számlát nyithasson.
Minden weboldalt kötelező így módon akadálymentesíteni?
Nem. Meghatározott körre vonatkozik a szabályozás. alapvetően olyan oldalakra és mobil alkalmazásokra vonatkozik, amelyek bizonyos szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, értelmezett a banki szolgáltatásokat, közlekedési társaságoknak az utasinformációs és jegyvásárló rendszereit, hírközlési szolgáltatóknak a honlapjait, elektronikus kereskedelmi felületeket, illetve audiovizuális média szolgáltatásokat.
Kiket érint pontosan ez a szabályozás? Tehát milyen gazdasági szereplőket?
Nem minden gazdasági szereplőt érint szabályozás. A szabályozás hatálya az kettős. Egyrészt a szolgáltatások, illetve termékeknek bizonyos köre tartozik ez alá. Értelmezett a banki, telekommunikációs, közlekedési szolgáltatásokat, elektronikus kereskedelmet, e-könyveket, digitális kiadványokat, médiaszolgáltatásokat. Termékeknél számítógépek, operációs rendszerek, okostelefonok, e-könyvolvasók, televíziók és hasonló más termékek. Viszont érintett is a termék vagy a szolgáltatás, van egy bizonyos mérettartomány, aminek meg kell felelni, tehát abszolút nem mindegy, hogy mekkora vállalkozásról beszélünk. Értem ez alatt azt, hogy a vállalkozás az nem lehet mikrovállalkozás, tehát a mikrovállalkozásnál nagyobb vállalkozásokra terjed ki a szabályozás, azaz 10 főnél nagyobb vagy 2 millió euró árbevételnél nagyobb vállalkozásokról beszélünk. Tehát klasszikus értelemben a nagyobb szolgáltatók, mik a szabályozás hatálya alá. Tehát ahhoz, hogy egy adott cégre vonatkozzanak ezek a kötelezettségek, legalább 2 millió eurós bevétellel kell rendelkezni, illetve 10 fővel.
Mi történik abban az esetben, hogy érintett vállalkozás nem teljesíti ezeket a kritériumokat, nem tesz eleget a szabályozásnak?
Elvi szankció az rendkívül magas, tehát egy adott vállalkozás éves nettó árbevételnek 5%-át is kiszabhatja az eljárulhatóság bírságként. Értelemszerűen mérlegelni kell a helyzet összes körülményét, jogsértésnek a súlyát, viszont ennél akár magasabb is lehet a cégértéket, a reputációt érintő kockázat és negatív hatás, úgyhogy mindkettőt érdemes mérlegelni.
Van esetleg még olyan dolog, amit érdemes tisztázni ezzel a jogszabállyal összefüggésben?
Egyrészt nagyon fontos, hogy eddig is volt akadálymentesítési előírás, viszont az új szabályozás az kiterjeszti a hatáskört, tehát eddig 2016 óta a közszféra honlapjaira és mobil alkalmazásaira volt előírás, és most már bizonyos magánszférába tartozó cégek és szolgáltatók is a kötelezetti körbe esnek, illetve bizonyos termékek is a kötelezetti körbe esnek. És emellett nagyon fontos az, hogy viszonylag bonyolult a szabályozás abból a szempontból, hogy sok mindennek meg kell felelni, és nem egyetlen egy hatóság jár el, hanem minden egyes iparág tekintetében az adott szabályozó hatóság látja el a felügyeleti szerepet, tehát mondjuk egy hírközlési szolgáltatás esetén az NMHH, illetve mondjuk a kormányhivatal egy termék tekintetében. A gyakorlat szempontjából fontos, hogy még a hatóságok, illetve a piac az nem teljesen készült föl a szabályozással járó helyzetekre. Nincsen átmeneti időszak, viszont a megfelelés az komoly leterhelést jelent mind a cégek, mind a hatóságok számára. Eklatáns példa az, hogy például olyan egyértelmű, általános bejelentési rendszer még nincs, ahol az új szabályozással kapcsolatos aggályokat jelezhetné bárki, illetve nagyobb cégek honlapjai még nincsenek felkészítve teljes mértékben a szabályozásnak való megfelelésre, és külföldön például ezt már nagyon komolyan veszik. Francia hatóságok több élelmiszerkereskedőt is felszólítottak a megfelelésre, viszont az eddig ismerteim szerint Magyarországon még ez egy nagy feladat, mind hatósági, mind vállalati részről.
Van-e még olyan információ, ami ebbe a körbe tartozik és fontos?
Én úgy gondolom, hogy mint minden szabályozást, itt is proaktívan, illetve a lehetőséget megragadva érdemes értelmezni. Nagyon sok fogyatékkal élő személy van, akik eddig nem biztos, hogy be tudtak kapcsolódni a gazdaság teljes folyamatába, és így egy komoly vásárlói réteg az, akit meg tud szólítani az érintett vállalkozás, úgyhogy ha megfelel a szabályoknak, sőt egy picit a felhasználói élmény irányából fogja meg az egész szabályozást egy vállalkozás, akkor nem csak bizalmat, hanem versenyelőnyt is tud szerezni a saját piacán.
Szabó Gergely Gábor ügyvédet, a Bán és Szabó Rausch és Partners ügyvédi iroda szakértőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.